Igen. Gyerekek, imádkoztunk. Imádkoztunk, megálltunk. Egyben a Jóisten meg is fedett bennünket, mert az indulás előtt nem imádkoztunk. Máskor szoktunk, csak a nagy nyüzsgésben, forgásban elfelejtettük, hogy a kirándulás előtt imádkozunk, de akkor ezt pótoltuk. És minden gyermeknek bátorító szavakat mondtunk, hogy a Jóisten meghallgatta az imánkat, és meggyógyítja a sebüket. Bekentük különféle kenőcsökkel, és ahogy teltek, múltak a percek, a daráscsípések nem dagadtak meg, lelohadtak, és a gyerekek végig tudták csinálni a túrákat. Velünk volt Jézus? Velünk, meghallgatott bennünket. Sokan talán nem tudjátok azt sem, gyerekek, hogy az esős idők, ahogy bejöttek ide nálunk, és elkezdett esni az eső már a tábor elején, elkezdtünk imádkozni azért, hogy legyenek szép napjaink. És emlékezzetek rá, volt egy teljes napunk, hogy sütött a nap, és kint játszhattunk. És tegnapi nap esett az eső? Igen, esett az eső? Egész nap sütött a nap. És kint voltunk, és kirándultunk, és nem volt eső. Pedig az időjárás szerint esőt várhattunk volna. És mégsem volt. A Jóisten meghallgatta ezt az imánkat is. Ma reggel, ahogy jöttünk ide közösen imádkozni a felnőttekkel, a csapatvezetőkkel, esett az eső végig. És mondtuk, hogy hát ez egy esős nap lesz. De mondom, miért kell, hogy esős nap legyen? Hát imádkozhatunk azért, hogy a Jóisten adjon nekünk jó időt. Imádkoztunk. Még be se fejeztük az imát, már nem esett az eső, gyerekek. Ezzel csak azt szeretném nektek mondani, hogy Jézus azt várja, hogy hívjuk őt. Hogy kérjük az ő segítségét, mert ő segít, ő valóságosan itt van. Érezhettétek a sebeiteken keresztül, hogy gyógyítja. Bátorítalak benneteket, hogy minden helyzetben, mindig, ha valami nehézség áll elő, imádkozzatok, bátran kérjétek Jézus segítségét, ő itt van, figyel rátok. Például még ezt elmondjuk, Dettivel egy nagy tapasztalatot éltünk át. Ő, tudjátok, otthon a nagymamáját és a nagypapáját segíti, olyan szolgálatban van, hogy őket látja el. És amikor eljött ide, akkor a Jóisten kezébe helyezte az ő nagyszüleit, akiket nagyon szeret, hogy ne legyen baj, addig, ameddig eljön. És képzeljétek el, az egyik nap, két nappal ezelőtt, Detti mondja, hogy szomorú hírt kapott otthonról, hogy a nagymama agyinfarktus kapott és bekerült a kórházba. Nagyon elszomorodott. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy volt egy nap, amikor ő nagyon szomorú volt. De hát este 10 körül volt ez, letérdeltünk a szobánkba többen is, könyörögve, sírva imádkoztunk azért, hogy a Jóisten mentse meg őt, hogy állítsa helyre, ha más nem Dettiért. Mert tudjátok, a Bibliában az is van, hogyha a te szeretetedért, a te jóságodért másokat is Isten képes ajándékokban részesíteni. Imádkoztunk, könyörögtünk, és hittel letettük Jézus kezébe az ő nagymamáját. És ahogy eltelt egy nap, fél nap, ugye, körülbelül, jött Detti futva a szobánkba, képzeljétek el, mi történt, csoda történt. A nagymama jól van, és maradék nélkül jól van, tehát nem maradt utóhatása ennek a agyi katasztrófának. Gyerekek, itt van Jézus köztünk? Itt van Jézus köztünk. Várja, hogy hívjátok őt segítségül, szeret benneteket, és azt szeretné, hogy hozzátérjetek szívetek mélyéből, elfogadjátok az ő szeretetét, ő kész minden kéréseteket meghallgatni, meggyógyítani és segíteni benneteket. Személy szerint még szeretném a állított előtt elmondani azt, hogy engem a Jóisten személy szerint megkért arra egy nagy imában, amikor imádkoztam, hogy szólítsalak meg benneteket, hogy írjak nektek leveleket, és hogy hozzá vezesselek benneteket ezeken a leveleken keresztül. Szeretném kérdezni tőletek, hogy ki kapnak tőlem levelet a gyermekek Jézusért fejlétszel? Igen. Hát nagyon örülök. Hát körülbelül a fél csapat kap levelet, és ez is nekem egy hatalmas tapasztalat volt, hogy a gyerekek, akik itt vannak közöttetek, szinte mindannyian itt vagytok azok, akik ebben érintettek vagytok, rajtatok keresztül szólított meg a Jóisten, hogy írjak nektek leveleket. És azért is mondom ezt, hogy azok, akik nem kapnak tőlem ilyen levelet, ilyen e-mailt, én nagyon szívesen felírom a ti címeteket, e-mail címeteket, és elküldöm nektek ezeket a leveleket. Hétről hétre, vasárnap reggelenként kapjátok meg. Jó? Azokat, akik szeretnék, hogy kapjanak ilyen levelet, de még nem kaptak, akkor feltennétek a kezeteket? Igen, jó. Akkor arra kérem a csapatvezetőket, meg titeket is személy szerint, hogy hozzám is jöhettek, de a csapatvezetők is, hogy akkor majd írjátok fel az e-mail címeteket, vagy ha nektek nincsen, akkor a szüleiteket, és akkor majd küldök nektek is ilyen levelet, jó? Köszönöm szépen, leteltitek a kezeteket. Gyerekek, még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Tegnap éltük át Dettivel, illetve Zsuzsámmal ezt a tapasztalatot. Tessék? Nem, közben még előtte elmondom, mert akkor utána egy fontos dolog, hogy képzeljétek el, hogy elmentünk ott a kőkapunál sétálni, többen gyerekekkel, Dettivel is együtt, Zsuzsámmal is, és ottan beszélgettünk, és a tó partján mi leültünk Zsuzsámmal, a gyerekek pedig elmentek a tó körül játszani a csónakokkal, illetve Detti körbe sétálta egyedül a tavat. És akkor utána odajött hozzánk, és hogy mi történt, azt mondja el ő, illetve itt előttetek megismételnénk. Akkor kérlek, gyere ki.
Hát tegnap valóban sétáltam a tó partján, a kőkapunál, és egy gondolat merült fel bennem, és nagyon megörültem neki, és odaszaladtam Attilához és Zsuzsához, és elmeséltem, hogy mi jutott az eszembe. És kérdeztem tőlük, hogy ha itt a tó, akkor mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjem. Ugye ezt mondta a szerecsen komornyi kis Fülepnek, amikor ült a szekéren. Egy éve járok gyülekezetbe pápára, ott nem ismerem Attilát és Zsuzsát, és nagyon szeretem őket, és az ottani gyülekezetet is. Nagyon szeretem olvasni a Bibliát, meg is szólít igéken keresztül, és ezért tudom megtanulni. 11 fejezetet tanultam meg eddig, amik tetszettek, és amik megszólítottak. Kedvenc könyvem Ézsaiás könyve.
Akkor, amikor Detti visszajött a tótól, és ezt a kérdést feltette, én azt kérdeztem tőle, hogy Dettikém, a Jóistennek átadtad a szívedet?
Igen.
És azt talán megkérdeztem tőle azt, hogy hiszed, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és megbocsátotta a te bűneidet, és hogy feltámadt a te megigazulásodért?
Igen.
Ezt válaszoltam, mondom, akkor nincs akadálya, hogy megkeresztelkedjél. És ott volt kis Annácska is, és jó, hát akkor itt a tó, keresztelkedjél meg. Hát mondom, azért ez nem ilyen egyszerű, mert ez egy örömünnep. A mennyben most ezt a döntését Dettinek felírták, a mennyei könyvekben, és Isten ezt komolyan veszi. De ez egy olyan örömünnep, hogy ebben szeretnénk osztozni, mi felnőttek is, barátok is, rokonok is, testvérek is, és ennek megvan a módja, egy szép ünnepélyes alkalom. Erre azt mondja Annácska, hát itt van 120 gyerek, vagy 150 gyerek, hívjuk ide a tóhoz, és kereszteljük meg itt. És akkor utána azt is mondtam Dettinek, hogy hát azért ezt át kell gondolni, hiszen az, akivel szövetséget kötünk, annak a tanítását azért mélyebben meg kell értenünk, és egy kis időt kell szánnunk arra, hogy átnézzük a Bibliának a nagy tanításait, és aztán, amikor ez megint már egyértelműen világos lesz előtte, és igen tud rá mondani, akkor ezt megerősítjük újra, és akkor ez egy szép ünnepélyes alkalom lehet. Úgyhogy ebbe egyeztünk meg Dettivel, és nagyon nagy ajándék ez számunkra, hogy megszületett életében ez a döntés. Tudjátok, ő 20 éves, fiatal. És itt van közöttünk nagyon sok fiatal, kamasz, 10 éves, 20 év körüli gyermek, vagy ifjú. És azért is mondtuk ezt el nektek, mert arra ösztönzött bennünket a Szentlélek, hogy bátorítsunk benneteket arra, hogy ti is gondoljátok át, ifjak, az életeteket. Jézus benneteket is hív. Szeretné, hogy ti is átadjátok a ti szíveteket neki. Az ő célja és akarata az, hogy megtérjetek. Ott a tónál beszélgettünk erről, felidéztem Jézus szavait, aki azt mondta, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Az nem probléma, hogy gyermekek vagytok vagy ifjak, mindannyian átadhatjátok szíveteket Jézusnak. Ez nem kortól függ, hanem ez egy döntéstől függ. És ebben az örömben, ebben az örömünnepben szerettünk volna veletek együtt örülni Dettivel, hogy az ő életében ez a döntés megszületett, és kívánjuk, hogy tényleg ez valósággá váljék teljesen az életében, és az Isten áldása kísérje őt. Köszönjük, hogy elmondtad.
Én is ezt kívánom mindnyájatoknak. És azt, hogy olvassátok a Bibliát, és szólítson meg titeket is rajta keresztül Krisztus, hiszen ő mindannyiunkat szeret, mindannyiunkért meghalt, mindannyiunk bűnét és vétkeit hordozta, és mindannyiunk sebeit begyógyítja, és begyógyította, hiszen megígérte, hogy ő megsebesítetett bűneinkért. És kérjétek, hogy azt is, hogy jöjjön el, és hogy én például nagyon szeretném, ha egyszer látni, hogy jön felénk, és azt mondhatnánk neki, hogy Jézusom, szeretlek, és megölelhetnénk. És ezt is lehet tőle kérni, és mindnyájatoknak ezt kívánom.
Gyerekek, a mai témánk a megbocsátás. A mai témánk a megbocsátás. Isten hogyan bocsátja meg a mi bűneinket, és mi hogyan bocsássunk meg egymásnak. Az ige, amit ide kiírtam, a hegyi beszédből való, Jézus azt mondta, a mi atyánkhoz hozzáfűzve, a mi atyánk imájához hozzáfűzve, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hatalmas kijelentés, és ha most arra gondolok, ahogy ezt olvasom, meg ti is látjátok, hogy ezek szerint mitől függ az ember üdvössége? Mit gondoltok? Hogyan van ez összefüggésben azzal, amit olvastunk? Tessék? Pontosan, hogy meg tudunk-e bocsátani másoknak? Könnyű megbocsátani annak, aki bennünket megbántott? Nem ám, az emberi természetünk ezerrel tiltakozik ellene. És ha te megbántasz valakit, könnyű utána oda menni önként, szabadon, és bocsánatot kérni? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Képzeljétek el, én is az életemben megtapasztaltam, hogy voltak olyan helyzetek, hogy éveket kellett gondolkodnom és várnom, sőt, még olyan is, hogy évtizedeket, míg végre eljutottam odáig, hogy valakihez oda menjek, például akit megkárosítottam, és bocsánatot tudjak kérni, és jóvátételt adjak neki azért, amit tettem. Az emberi természet nagyon kemény, és nagyon visszahúzó. És ezért tanítja Jézus, hogy letörje a szívünknek ezt a kemény kérgét, jégcsapját, és azért mondja, kedves gyermekem, ha nem tudsz megbocsátani, ha nem bocsátasz meg a másiknak, nem üdvözülhetsz. És Jézus bemutatta számunkra, tegnap hallottátok Robi bácsitól azt, hogy a megváltás, a Jézus áldozata az a legnagyobb érv számunkra, hogy ő megbocsátott, hogy rajta keresztül elfogadhatjuk az ő bocsánatát, és ha mi ezt elfogadtuk, akkor tudunk mi is megbocsátani. Gyerekek, a gyerekek világában azt tapasztaltam, hogy nagyon könnyen összevesztek. Igaz, amit mondok? Egymással? Könnyű összeveszni. Kivékülni? Azért én azt is tapasztaltam köztetek, hogy a gyerekek között a kibékülés könnyebben megy, mint a felnőttek között sok esetben. Sokszor van úgy, hogy megsértődnek egymással, különben Zsuzsa, amiről tegnap beszélt a barátságról, az e heti üzenetben és a következő vasárnapi üzenetben a barátságról írtam. És ott leír két kislány esetét, akik együtt játszottak egy harmadikkal, aki a nyári szünetben hazajött a nagymamájához, és bekapcsolódott közéjük, és emiatt a másik kislány féltékeny lett, és összeveszett a többiekkel, és kivonult közülük, és megsértődött. És ezt a helyzetet hogyan oldják meg? A barátság kérdése, és hogyan tudnak megbocsátani, vagy bocsánatot kérni a sértődöttségért. Összevesztek, de aztán többször azt tapasztalták régebről, hogy másnap, mintha mi se történt volna, oda ment közéjük, és játszott velük. Ez szinte egyenértékű azzal, hogy bocsánatot kért. De vannak különös esetek is, például figyeljétek meg, nehéz esetek is vannak, olvasok nektek egy könyvből pár mondatot. Egy fiú hevesen összeszólalkozott egyik pajtásával, és végre is hatalmas pofont kapott tőle. Dühösen ment haza, és bosszút esküdött másnapra. Mikor azonban szobájában ült és sötéten bámult a szomszédos háztetőkre, hirtelen ez a gondolata támadt. Mi volna, ha kibékülnék vele, és magamra venném az egész hibát? De mit szólnának ehhez a többiek? Kinevetnének és gyávának mondanának. Csak hogy nem gyávább dolog-e, ha nem merem megtenni, amit akarok? Ha megijedek a nevetésüktől. És íme, megindult a nagylelkűség ismeretlen sötét földjére, ahol nem tudhatta, mi vár rá. A szíve úgy dobogott, mint a nagy fölfedezőké. Fölszaladt a lépcsőn a barátja lakásához, kopogott, egy nagyot nyelt, és annak legnagyobb meglepetésére így szólt. Ugye csodálkozó, hogy eljöttem, én is. De nagyon szerettem volna bocsánatot kérni tőled, amiért az előbb annyira fölingereltelek, hogy megütöttél. A másik egészen megzavarodott. Hiszen én vagyok a hibás, dadogta, kérlek, ne haragudjál. Egy pillanatig csend volt a szobában, mielőtt ők ketten zavartan néztek egymásra, mintha szégyelnék magukat, hogy a boxolásnál és a durvaságnál jobb utat találtak. Aztán kezet fogtak, és játszottak. Könyveket nézegettek, de olyan ünnepélyesen, mintha valami nagy dolgot éltek volna át az imént. Az úttörő fiú pedig könnyű és vidám szívvel ment haza este. Azt hiszem, Stanley, a nagy felfedező, sem volt emelkedettebb hangulatban, mikor végre megtalálta a sötét afrikai földrészen átvezető utat. Gyerekek, ti is lehettek felfedezők. Felfedezhettek új utakat, ami még nem jártatok, például ha valakit megbántottál, őszintén egyenesen odamész, a szemébe nézel, és azt mondod, kérlek, bocsáss meg. És akkor is, ha téged valaki, ha te megbántottál valakit, és hogy oda tudjál menni, és azt mond neki, hogy, illetve hogyha ő kér tőled bocsánatot, hogy megbocsátok. És akkor újra épülhet a kapcsolatotok. Igen ám, de gyerekek, azt tapasztaltam, hogy nem könnyű ezt megtenni, mert az emberi természet hajlamos a haragvásra és a neheztelésre. Számtalan barátság tönkrement emiatt, számtalan emberi kapcsolat megromlott emiatt, sőt, családok estek szét. Nem tudom, gyerekek, ti észrevettétek-e, hogy a családotokban, rokonsági körben vannak haragvások a családban, neheztelések? Kinél van ilyen? Nyugodtan felteheti a kezét. A rokonsági körben. Rengeteg helyen. Sőt, amikor voltunk ilyen táborokban, házasságondozó heteken, Frendlaci bácsival, meg Adi nénivel, akkor azt vettük észre, hogy minden házasságban és családban rengeteg ilyen helyzet van. Ezért kell megtanulnunk azt, hogy hogyan kell megbocsátani. Azt még sokan le tudják írni, hogy hogyan kerülünk bűnbe, de hogy hogyan van ennek az útja, hogyan lehet tökéletesen úgy megbocsátani gyerekek, hogy ne emlékezz rá, hogy ne legyen maradéka, és ne keseredjék meg a szíved, ezt csak nagyon kevesen tudják kimondani. Egyedül a Szentírás. És képzeljétek, volt egy íróbácsi, Tolstojnak hívták, aki a novellája címére, a novellája mottójára ezt az igét írta, amit én most itt feltettem nektek, és a megbocsátásról még bibliai igéket írt oda, és ezt a kis egyszerű történetet, amit mindjárt felidézek pár mondattal, ezzel illusztrálta, hogy hogyan lehet úgy megbocsátani, hogy az tökéletes legyen. Így kezdődik a történet. Kíváncsi vagyok, észreveszitek-e, hogy mi a probléma. Minden baj egy semmiségből lett. Iván menyének a kis tyúkját megkergették a gyerekek, és átrepült a szomszédba. Hallotta, hogy onnan kotkodácsolt, de mivel dolga volt, csak később nézett utána. Fogta magát a fiatal menyecske, és átment a szomszédokhoz. Az öreg asszony jött elébe. Mi kéne, ha volna húgom asszony? Így meg úgy mondja a fiatal menyecske. A kis tyúkom átszállt ide ma délelőtt. Nem rakta le a tojás hát itt valahová? Színét se láttam. Hál' Isten, a mi tyúkjaink is tojnak eleget. Összeszedjük, ami a miénk, a máséhoz nem nyúlunk. Nem járunk más udvarába tojásért, édes fiam. A fiatal asszony megsértődött. Felfortyant szót adott, összekaptak az asszonyok, arra jött Iván felesége a kútról, ő is belé elegyedett, aztán kipenderült a házból Gavrilo felesége, szemrehányással halmozta el a szomszédasszonyt, fölemlegette azt is, ami volt, meg azt is, ami sose volt, olyan csetepaté kerekedett, hogy még két szót akart mindegyik kimondani, és az egyik csúnyá volt a másiknál. Mi volt itt a probléma, gyerekek? A tojás. Mennyi egy tojás ma a piacon, tudjátok, gyerekek? Peti, mennyi egy tojás? 32 forint egy tojás. Még egy fagyit sem kapsz 32 forintért. Még egy csokit sem kapsz 32 forintért. Egy tojás. Te jelentkeztél, valamit akartál mondani? Igen, mondjad. Meggyanúsította, a tojását lopta el, ugye? Meggyanúsította, és megsértődött. Könnyű megsérteni a másikat, vagy téged? Nagyon könnyű. Még egy tojásnál kisebb dologa is meg lehet téged sérteni. Egy hangsúllyal, egy rossz szóval, egy tekintettel, egy elhúzózkodással meg lehet sértődni. És tudjátok, mi lett ebből a tojás ügyből, gyerekek? Összeveszett a két család, vitatkoztak, veszekedtek, még a gyerekek is belekapcsolódtak, és ez ment 7 éven keresztül. Összekaptak a férjek, amikor ez az eset történt, és az egyik a másiknak a Gavrilo szakállából kitépett egy marokra valót. Iván, erre Gavrilo feljelentette a bíróságon, erre Iván fenyítéket kapott, utána egy másik alkalommal a másik jelentette fel, és ez ment 7 éven keresztül, egészen addig, ameddig egy alkalommal az történt, hogy amikor nagy vitatkozás volt a családok között, akkor Gavrilo úgy meglökte Ivánnak a mennyét, aki állapotos volt, hogy egy hétig ágynak esett. És megint mentek a járásbíróságra, megint feljelentették. 20 botütést kapott. És amikor Gavrilo kijött a bíróságról, azt mondta Ivánnak, megállj, nekem a hátam fog most égni, de neked majd más fog égni. Futott is vissza Iván a bíróságra, és mondta, hogy felgyújtja a házamat, azt mondta, hogy felgyújtja a házamat, de már a bíróságnak is elég volt belőlük, és azt mondták, hagyjátok már ezt abba, elegünk van belőletek, hát béküljetek meg, hogy lehet így élni, hagyjátok ezt az egészet abba. De ők nem hagyták abba. Még az igazsághoz tartozik az, hogy Ivánnak volt egy idős apukája, aki már nem tudott járni, mindig otthon volt a lakásban, és látta ezt a szörnyű veszekedést, és azt mondta fiának, fiam, nem ezt tanultuk mi Krisztustól. Ha egyikőtök jó volna, már nem lenne baj. Viseld el, hogy a másik így viselkedik, és te is hibáztál, látod, hogy mit veszekedtek itt egymással, kérlek, bocsánatot kér tőle, és zárjátok le ezt az egész őrült ügyet. De Iván nem hallgatott az apjára, bár volt egy alkalom, amikor már annyira megpuhult a szíve, hogy belátta, hogy igen, apám, igazad van, ez így nem mehet tovább, ennek semmi értelme, csak minden elmérgesedik. És elhatározta, hogy átmegy Gavrilóhoz, és bocsánatot kér tőle. És hogy ment át a udvarukon, az asszonyok ott körülötte beszélgettek, na vajon miről? Miről beszélgettek? A szomszédot szitták. És ez a fülébe jutott, megint elkezdett rajta gondolkodni, nem megyek át, kérjen őtőlem bocsánatot. És visszament. És tudjátok, mi történt? Azon a napon, amikor valóban a bíróságnál megkapta Gavrilo a 20 botütést, Iván este, mikor már mindenki lefeküdt, kiment a ház elé, nézelődött, hogy vajon mi fog történni, és mit látott, ezzel csak észreveszi, hogy ott hátul a pajtánál, ott van Gavrilo, egy szalmacsutakot meggyújt, és a házához, ugye ilyen szalmatetős házak voltak, nátetős házak, meggyújtotta. És a pajta elkezdett lángolni a teteje, bedühödött, odafutott hozzá, elkezdett kiabálni vele, Gavrilo elmenekült, futott utána, ahelyett, hogy a háztetővel foglalkozott volna, és utol akarta érni, és amikor Gavrilo házához ért ott a kapuban, egyszer csak a Gavrilo ott elrejtőzött, és egy hatalmas fahusánggal fejbeverte, elvesztette az eszméletét, földre esett, és amikor kóvájgó fejjel magához tért, már azt látta, hogy ég az egész háztető. Fúj a szél, átterjedt a szél a házra, leégett a szomszéd házra, fordult egyet a szél, Gavrilo házához fordult, arra is bekapott a tűz, az is leégett. A fél falu leégett, képzeljétek el. Ezért ennek a novellának az a címe különben, hogy addig oldd a tüzet, amíg nem késő. Leégett a fél falu. Mi volt az oka az egésznek? Egy tojás. Persze nem a tojással van a baj, hanem az emberi önérzettel. És ekkor történt az érdekesség, és itt van a dolognak a nyitja. Figyeljétek meg, mert most lesz a megoldás. Ilyet sok példát el tudunk mondani. Sőt, még háborúk is, gyerekek, ha majd utána néztek a történelemben. Nem tudom, itt vagy a Gergő, Juhász Gergő. Itt vagy? Szereted a történelmet? Többiekkel együtt, sok fiatal együtt. Majd utána nézhettek annak, hogy a háborúk miből robbantak ki. Majdnem mindig valami kis semmiségből, vagy valami sértődésből, vagy vitahelyzetből, vagy egy nő és a férfi ügyéből. Háborúk, nemzetek, milliók vesztek el emiatt. Ilyen bolondságok miatt. De figyeljétek meg a megoldást. A Ivánnak az apukáját nagy nehezen kimentették a házból, és elvitték a falunak arra a részére, ahol már nem volt tűz, és amikor lezajlott minden, akkor hivatta a fiát, Ivánt. És így olvasom. Mikor Iván közelebb lépett, megszólalt. Noványka, nem megmondtam neked? Ki gyújtotta fel a falut? Gáviló, felelte Iván. Ő tette a bátyuska, rajta csíptem. A szemem láttára dugta a tetőbe az égő szalmacsutakot. Csak ki kellett volna húznom és eltaposnom, akkor semmi baj se történik. Iván, szólt az öreg szigorúan, ütött a halálom órája. A tied is eljön. Kinek a lelkét terheli a bűn? Iván rámerett az apjára, s egy szót sem bírt kinyögni. Mintha Isten előtt állnál, úgy mondd meg, kinek a lelkét terheli. Mit mondtam én neked? Iván csak most kapott észbe. Egyszerre mindent megértett, nagyot szipákolt, és így szólt. Az én bűnöm, bátyuska. És térdre hullott apja előtt, sírva könyörgött, bocsáss meg nekem, bátyuska. Nagyot vétkeztem ellened és Isten ellen. Az öreg keze megrebbent, hála néked én Istenem, hála néked én Istenem, mondotta, és megtört pillantását ismét fiára emelte. Ványka, te ványka, tessék, édesapám, mit fogsz most csinálni? Nem tudom, bátyuska, mondotta. Mit csináljak? Hogyan éljek ezután? Az öreg lehunyt a szemét, ajka hangtalanul erőlködve mozgott, míg végre megint kinyitotta a szemét, és megszólalt. Megéltek. Ha Istennek éltek, majd meglesznek valahogyan. Megint elhallgatott. Elmosolyodott, és így folytatta. Aztán jól vigyázz, ványa. Meg ne mondd, hogy ki csinálta a tüzet. Két bűnödet megbocsátja az Úristen, ha a másét el nem árulod. Azzal két kezébe fogta az öreg a gyertyát, két kezét a szíve fölött összekulcsolta, elnyújtózott, és kilehelte lelkét. Iván nem jelentette föl Gávilót. Senki sem tudta meg, hogyan keletkezett a tűzvész. És Iván szíve megtelt szeretettel Gáviló irán. Gáviló meg nem győzte csodálni, hogy Iván nem jelentette fel. Eleinte még félt tőle Gáviló, de aztán hozzászokott. Már nem veszekedtek egymással, és lassan a családjuk is abba hagyta a veszekedést. Míg az új házuk fölépült, kötös portán laktak a szomszédok, és mire az egész falu fölépült, az udvarok tágasabbak voltak, távolabb egymástól, mint azelőtt, Iván meg Gáviló újra csak szomszédok lettek, s közös fészekben laktak. Attól fogva jó szomszédokként barátságban éltek úgy, mint apáik azelőtt, és nem felejti Iván Szcserbakov apja intelmét, hogy addig kell oltani a tüzet, amíg nem késő. És ha valaki rosszat cselekszik ellene, nem azon igyekszik, hogy bosszút álljon, hanem azon, hogy miképpen hozhatná helyre a bajt. És ha valaki rosszul szól hozzá, nem azon töri az eszét, miképpen válaszolhatna neki még csúnyábban, hanem azon, hogy miképp taníthatná meg a másikat a jóra. És erre oktatja a fehér népet, meg a gyerekeket is. Hamarosan talpra is állt Iván Szcserbakov, s nagyobb jólétben élt, mint annak előtte. Na gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, a legnehezebb kérdés. Miért nem jelentette fel Iván Gávilót? Luca? Hogyan költözött be Jézus az ő szívébe? Bence? Apukája által? Mert mi történt, Erzsikém? Megbánta, amit tett. Figyeljetek, nem megbocsátotta először, hanem először megbánta. Kedvesen, jelent, mondjad? Ezt akartad mondani, igen. Mondja, Lőrinc? Kitárta a szívét Jézus előtt, elfogadta, amikor ő megbánta a bűnét, akkor Jézus megbocsátott szerintetek? Ő, aki tanította, hogy bocsássunk meg, ő megbocsátott neki, és ez a megbocsátó lelkület, értitek? Beköltözött a szívébe, és attól kezdve a szemüvege, a látásmódja megváltozott. Már nem úgy nézett Gávilóra, mint ennek, annak előtte, mint ellenségre, mint egy gyűlöletes személyre, akit elpusztítana legszívesebben. Hirtelen rádöbbent arra, hogy ő is egy elveszendő lény, és Jézus neki megbocsátott. Most ezek után ő már más szemmel tudott nézni Gávilóra. És ezért nem árult el a bűnét. Hatalmas dolog. És Gávilo erre hogy reagált? Hadd kérdezem meg, Gávilo bocsánatot kért Ivántól? Nem kért bocsánatot. Tudjátok, hányszor hallottam azt felnőttektől, gyerekektől, megbocsátanék néki, ha bocsánatot kérne. Vagy azt mondom, kérjen ő bocsánatot tőlem, ugye? Mennyire ismerős. Majd akkor én is bocsánatot kérek tőle. Az igazi megbocsátás, gyerekek, kezdeményez. Jézus azt mondta, ha ellened panasza van valakinek, és viszed a te ajándékodat az Istennek, mit tegyél? Mit kell tenned? Nem ismerjétek a bibliai történeted? Tedd le a te ajándékodat ott, ahol vagy. Menj vissza. És nem számít, hogy neked van igazad, vagy ő neki van igaza, békülj meg a te atyád fiával, és akkor utána viheted csak az ajándékodat az Istennek, mert Isten nem fogja elfogadni az ajándékodat. A megbékülés. És képzeljétek el, itt Iván megbékült, nem árult el Gávilo a bűnét, vagyis nem hozta elő azt, amit tett. Az igazi megbocsátásra az jellemző, gyerekek, hogy nem hozza elő a másiknak a bűnét, hanem kezdeményez, előre megbocsát, és nem emlegeti fel. És nincs feltétel. Nem azt mondja, ha ezt tenné, meg ha így lenne. Nincs ilyen. Előre megbocsát. Jézus bennünket erre tanított, hogy így lehet igazán megbocsátani. Nézzétek meg, néhány igét szeretnék nektek felidézni ezzel kapcsolatban, amit így kivetítve megmutatok nektek. Ezt tanítja nekünk Jézus, hogy a hogyan bocsássak meg kérdésre, mi a válasz? Hogyan kell megbocsátanunk? Tehát ha vétkeztünk, mi bocsánatot kérünk tőle, igen. Illetve a megbánás, nagyon fontos, hogy bánjuk meg azt, amit elkövettünk. És nézzétek meg, van egy csodálatos ige, amelyik azt mondja, hogy miképpen az Isten is Krisztusban megbocsátott néktek, aképpen ti is bocsássatok meg. A Jézusi megbocsátás a legjobb minta számunkra, mert ő így bocsátott meg nekünk. Engedjük meg egymásnak, vagyis bocsássunk meg egymásnak. Itt látjátok, nem tudom, látható, ugye? Rembrandtnak, egy híres festőnek a részkarca, a tékozló fiú és az apa találkozása. Ez a fiú már nem is fiú, hanem felnőtt lett, eltékozolta az egész ifjúságát és az életét, és nézzétek meg, amikor hazamegy, akkor az atya megbocsátó szeretettel fogadja, karjaiba öleli őt, a fiú leborul, olyan szegény már, hogy nincs rendes ruhája sem, csak egy botja van, és megtört szívvel az apához fordul, és az apa megbocsát neki, feltétel nélkül. Halála évében festette, egyik utolsó festménye, nem tudom mennyire látjátok, itt leborulva az apja előtt van a fiú, lekopaszodva, rongyos ruhában, leszakadt sorúval a lábán, és ő meg tud bocsátani az apa szívem mélyéből az ő fiának. Nincs semmi feltétel, illetve csak egy dolog van, hogy a fiú közel megy, és egyszerűen csak bevallja a bűnét. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És az apa semmilyen feltételt nem szab. Nem azt mondja, mint sok földi apa mondaná, na ugye megmondtam, tékozló fiú, hogy ez lesz. Na most majd, ha hazajössz, akkor ezt meg ezt fogod csinálni, és majd akkor fogadlak vissza. Addig menj a robotoló közé dolgozni. Ezt mondta az apa? Feltétel nélkül visszafogadta. A megbocsátást nem kell kiérdemelni. Te mit tettél azért, hogy Jézus megbocsátásban részesüljél? Mi a te részed ebben? Valamit fizettél érte? Robi bácsi tegnap elmondta, hogy senki sem adhat váltságot önmagáért. Önmagunkat nem tudjuk kiváltani a bűneinkből, csak egyedül Krisztus. És azt mondja, a megbocsátás ingyen kegyelemből legyen nekünk is mások felé, mint ahogy Iván így bocsátott meg Gávrilónak. Isten ajándéka ez, mondja a Szentírás. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. És a harmadik, a második, amit szeretnék itt megemlíteni, hogy már előre kész van a megbocsátás. Képzeljétek el, egyszer egy felnőtt embertől hallottam azt, amikor beszélgettünk a megbocsátásról, és azt mondta, hogy ő hozott egy döntést az életében, hogy előre nézve, a múltra visszatekintve, és a jelenre nézve is, hozott egy döntést, hogy bárki bármit fog vele tenni ebben az életben, ő meg fog bocsátani. Ő nem fog méricskélni, ő meghozza a döntést. Miért? Mert a világ megalapítás óta, amikor még nem is éltünk, te sem éltél. Krisztus már hozott egy döntést, hogy neked meg fog bocsátani. Mert szeret téged. Mert azt szeretné, hogy te ki tudsz szabadulni a bűneidnek a béklyójából és kötelékeiből, és szabad lehessél. És ezért kell nekünk is hozni, gyerekek, egy döntést a szívünkben, hogy mi is bocsássunk meg embertársainknak a múltra nézve, a jelenben és a jövőre tekintve is. Mert üdvözülni szeretnénk. Jézus azt mondta, ha meg nem bocsátjátok a ti mások bűneit, ti senektek sem bocsát meg a mennyei atyátok. Legyünk mi a kezdeményezőek. Tudjátok, nagyon sokszor éltem át emberi kapcsolatokban, gyülekezetben, családban helyzeteket, amikor ellentétek feszültek közöttünk valamiben, és nagyon sokára, de aztán végre megtanultam, hogy én kezdeményezzek, ha lehet mindig. Ne várjam meg azt, hogy a másik kezdeményez. És ahogy ez a fiú, akit megütöttek, figyeljetek, nem aki ütött, hanem akit megütöttek, ő kért bocsánatot. Mert felfedezte a helyzetben a maga részét, ami nem volt olyan súlyos, mint az ütés, de volt része benne. És nekünk nem azért kell bocsánatot kérni, amit nem tettünk meg, hanem azért, amiben valóban hibásak vagyunk. És még egy utolsó dolog, nem emlegeti. Ahogy Iván nem emlegette Gávrilónak a bűnét, pedig nem kicsi dolgot tett, képzeljétek el, ha valaki oda menne ti hozzátok, és a házatokat leégetni, és akkor akarnátok most hazamenni, és ott lenne egy gőzölgő, üszkös, szenes rakás a ház helyén. Minden iratod, könyved, játékod elégve. És azt mondanák, hogy ő gyújtotta fel a házatokat. Hát nem tudom, mit éreznél. Hát akkor menjünk a bíróságra, kérjünk kártételt, jóvátételt, rázárják börtönbe. Ugye az emberi természet ezt mondaná, ezt tedd. De Iván befogadta a szívébe Krisztus megbocsátó szeretetét, és nem jelentette fel Gávrilót. Te se jelents fel a másikat. Ne a másik hibáján időz, ne azt akar mindig előhozni és másnak megjelenteni, hanem légy irgalmas, így mondja a Biblia, vesd a tenger mélységébe a másik bűnét. Tessék? Hát nagyon nehezet kérdeztél, Erzsikém, hogyha valakinek az életét veszik el, a családtagjának az életét, szerintetek azt is meg kell bocsátani? Tudjátok, egyszer olvastam egy nényről, aki auschwitzi haláltáborban van, nem tudom, hallottatok erről, hogy volt ilyen haláltábor? Amikor hozzátartozókat, gyerekeket, felnőtteket megöltek és elégettek gázkamrába, szörnyű, még elmondani is. És képzeljétek el, egy néni megmenekült, aztán lelkész lett, találkozott Jézussal, és amikor elment Németországba, hogy hirdesse az Isten igéjét és megbocsátó szeretetét, képzeljétek el, az a börtönőr, az a kápónak hívták, aki az ő családjának a tagjait és gyermekeit ölte meg és vitte a gázkamrába, ő ment oda hozzá az ő előadása után, és azt mondta, hogy asszonyom, azért merek csak ide jönni, mert hallottam az előadását. Kérem, bocsásson meg nekem. Felismerte a kápó is őt, meg ő is a börtönőrt. És azt mondta, hogy úgy remegett a szíve, előadást tartani erről könnyű, meg szépeket elmondani. De amikor ott van a helyzet, és tényleg meg kell bocsátanod, ott vajudott és kínlódott és könyörgött a Jóistenhez, hogy meg tudjon neki bocsátani, de megbocsátott. Meg lehet bocsátani. Nem emberi erővel, Isten szeretetének az erejével. Krisztus áldozatára való tekintettel, hittel meg lehet bocsátani. Én gyerekek, azt kívánom nektek, hogy ti is gyakoroljátok ezt a megbocsátást, és akkor az életetek fel fog szabadulni, és képesek lesztek ilyen csodára ti is, mint Iván Gávilóval szemben. Amen.